Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Szeretném megkérdezni, hogy ennek a mikrofonnak van valami jelentőség, vagy csak én provizorikusan itt van. Tehát, hogy ezt használjuk, akkor a erősítés az működik, ugye? Jó, a hátsó sorokban is tetszenek hallani? Nem kell, hogy ennél hangosabban beszéljek? Tehát így jó? Jó a hangerő? Jó. Nagyon fogok igyekezni. Akik esetleg nem ismernek, vagy most találkozunk először, csak néhány szót magamról szólnék, Juhász Zsoltnak hívnak. Nem voltam még itt ebben a minősítésben Fehérvár csúrgól, mint igehirdető. Vendégként viszont már voltam többször. Balázsral tartok relatíve közelbi kapcsolatot, barátságban vagyunk. Egy pár hónapja kezdtem el a hétvégi szolgáltatevő szolgálatot. Szombatonként a gyülekezetekben, Vácra járok egyébként. És most Fehérvár csurgon, most vagyok harmadszorra beosztva. Egyébként szoktam tartani előadásokat egészségügyi témában. A Semmelweis Egyetemre járok, most vagyok negyedik évfolyamos. És az országos evangelizációba, egészségügyi misszióba vagyok úgymond bekapcsolódva. És ezen a területen relatíve sűrűn tartok előadást. A mostani témánk Ábrahámról fog szólni. Viszont Ábrahámnak nem az egész életéről, mert a Bibliában is nagyon hosszan ecseteli az írás az ő életét, az ő történetét, hanem egyetlen egy epizódra szeretnék most fókuszálni. Ez pedig az, amikor Ábrahám Izsákot feláldozza. Bevezetőben viszont néhány szót szólnék Ábrahámról és az életének korábbi fejezeteiről, azért, hogy ugye a gondolatmenetet fel tudjuk venni. Ábrahámról, amit a Bibliában meg lehet tudni, hogy a nevének a jelentése sokak vagy sokasság apja, sokasság vezére. Ez jelenti a neve, magyarra fordítva. Időszámításunk előtt 2000-ben született. Tehát Jézus előtt 2000-ben született. Az özönvíz, ugye időszámításunk előtt 2400-ban volt. Tehát nem sokkal az özönvíz után élt Ábrahám. 175 éves korában halt meg. Tehát az élete relatíve hosszú volt a miénkhez képest. Viszont a korabeli átlag életkorhoz képest átlagos. Apját Tárénak hívták, és három gyermeke volt, Ábrahámnak három testvére volt. Testvérei Nákor, Hárán, aki ugye Lót apja is volt, ő hamar meghalt. Hárman voltak testvérek. Ábrahámról összegyűjtöttem, hogy a jelleméről mi az, amit meg lehet tudni, és hogy összegyűjtöttem, hogy mi az a pozitívum, amit érdemes róla tudni, és mi az a negatívum, amiben ő is hozzánk hasonló lévén gyengékedett és elesett. A negatívumokkal kezdeném, és itt nem szeretnék belemenni, részletezni az ő gyengeségét, csak ugye a megemlítés szintjén, amikor Egyiptomba lementek az éhség miatt, ott, mivel Sára szép ábrázatú volt, és mint nő is nagyon vonzó volt, az egyiptomi fáraó szemet vetett rá, és Ábrahám félt attól, hogy esetleg megölik őt azért, hogy Sárát elvegyék. Azt mondta, hazudta, ilyen féligasság, félhazugság volt, hogy a testvére. Ami igaz is volt bizonyos értelemben, mert féltestvérek voltak. De a lényeg, hogy nem ez volt az igazság, és azért azt mondta, hogy ő a testvére, és úgy gondolta, hogy ezáltal fogja majd az ő életét megkímélni. Isten kimentett őt ebből a helyzetből, Sárát nem vette el a fáraó, úgymond, hanem Isten kegyelmesen közbeavatkozott, viszont az isteni gondviselés az úgy működik, hogyha valaki egy ponton elbukik, akkor utána ez a pont újra elé fog jönni, és az ember kap lehetőséget, hogy legközelebb ne bukjon el. Volt egy Abimélek nevű fejedelem, és az eset megismétlődött. Újra találkozott Ábrahám Abimélekkel, illetve találkozott vele, a feleségére szemet vetettek, és Ábrahám újra azt mondta, hogy hát ő a testvérem. Ábrahám újra elesett sajnos. És azért érdekes ez, mert a Bibliában csak azok a részek vannak feljegyezve, amik fontos részek. És ez nekünk is tanítását abban a szempontból, hogy ha esetleg egy próbát kikerülünk, mert úgy gondoljuk, hogy az úgy biztonságosabb lesz, akkor Isten elénk fogja hozni egy újabb alkalommal, és még pedig azért, mert hogyha nem jött volna elő Ábrahámnak az életében ez a dolog, akkor valószínűleg a jellemének ez egy gyengesége maradt volna a későbbiekben is. Tehát, hogyha mi egy hasonló próbával találkozunk, akkor ahelyett, hogy kikerüljük, próbáljunk meg neki menni és Isten segítségét kérni hozzá, mert ha kikerüljük, az életben elő fog újrajönni. Szóval volt a harmadik eset, amikor elveszi Hágárt, ugye tudjuk azt, és itt nem mennék bele, mert feltételezem azt, hogy nagyjából ismerjük Ábrahámnak az életét, hogy Ábrahámnak és Sárának nem volt közös gyermeke. Viszont Isten megígérte neki, hogy ő lesz a, tehát hogy annyi gyermeke, annyi leszármazottja lesz, mint a tenger fövenye, és egészen 100 éves koráig Ábrahámnak semmi nem történt. És akkor a felesége Sára azt javasolja neki, hogy itt egy egyiptomi szolgáló, akit Hágárnak hívnak, hogy vegye előtt feleségül, és majd megépülök én is által, ezt mondja Sára. Úgy elveszi Hágárt feleségül Ábrahám, és ugye később látjuk azt, hogy meg fog születni a fia Ismael. Azért volt ez bukás Ábrahám életében, mert Istennek nem ez volt a megoldása erre a helyzetre. Isten megígérte, hogy lesz neki egy gyereke, megígérte azt, hogy leszármazott, hogy annyian lesznek neki tengerfővenye, de Ábrahám úgy gondolkozott, hogy ő majd segít Istennek ezt megoldani. És mi is sokszor így vagyunk az életben, hogy tudjuk azt, hogy mi az Isten akarata, tudjuk azt, hogy merre kéne menni, de nem látjuk az isteni gondviselést közvetlen módon. Ezért azt gondoljuk, hogy majd mi segítünk Istennek, hogy az majd létrejöjjön. És különböző kerülőutak által hozzá segítjük Istent ahhoz, hogy az ő ígérete beteljesüljön. Ugye ezt csinálta Ábrahám is, jónak tűnt az, hogy majd Hágár feleségű veszi, gyermeke fog születni, és majd ezáltal tényleg annyian lesznek, mint a tenger fővenye. Sajnos Ábrahám ezt a próbát nem állta ki szintén. Akkor nézzünk egy pár gondolatot Ábrahám jelleméből, hogy mik voltak azok a pozitívumok, amik viszont említésre méltóak. Ugye elhagyta a városi életformát. Isten azt mondta neki, hogy hagyd el Ur-Kasdimot, menj ki, és sátrakba lakjál, majd én megmutatom neked, hogy hol kell, hogy lakjál, és én veled leszek. Ugye külön válik Lóttól, felajánlja Lótnak azt, hogy válasszon ő legelőtt, mert túl sok volt a marha, nem fértek el egy bizonyos területen, és nagy lelkűen azt mondja, hogy akkor amit te választasz, oda menjél, én majd a maradék részen gazdálkodok. Aztán később, mikor Lótot elhurcolják a városiakkal együtt, akkor elmegy és kiszabadítja Lótot. A zsákmányból ugye nem kér semmit, azt mondja, hogy nehogy azt mondjátok, hogy azért gazdagodtam meg, mert a zsákmányt elvittem, hanem teljesen lemond mindenféle zsákmányról és értékről. Abszolút mértékben engedelmes az isteni vezetés iránt, ezt csak így zárójelbe teszem, hogy én úgy látom Ábrahám életében, hogy amit az Isten mondott neki, abba relatíve pontosan megállt. Amit nem mondott neki, csak rá kellett volna jönnie, hogy ez a helyes, abban bizonytalankodott. Hogyha Ábrahámnak azt mondta volna Isten Egyiptomba, hogy azt mondjad a fáraónak, hogy ő az én feleségem, akkor valószínű megtette volna. De mivel nem mondta Isten neki direkt módon, csak indirekt módon kellett volna, hogy feltételezze, hogy nem jó a hazugság, ezért egy kicsit elgyengült. Tehát amit Isten direkt módon mondott Ábrahámnak, abban engedelmes volt. Ugye olvasok a Bibliában, hogy oltárokat épít, elég sokat minden egyes helyen, ahol volt valami, oltárt épített, áldozott, tehát abszolút megemlékezett Istennek a jóságáért. Közben jár Szodomáért, ugye amikor jönnek az angyalok, és elmondják, hogy van egy kis baj Szodomával és Gomorával, akkor elkezd alkodozni Ábrahám, hogy vaj, ha 10, 5, 50, tehát teljesen lemegy addig a pontig, ameddig csak lehet, és közben jár nem csak Lót miatt, hanem a világi bűnös emberek miatt is. Tehát Ábrahám szerette az embereket, szerette a világi embereket, szerette a bűnös embereket is. Szét tudta szeparálni a bűnt és a bűnöst, el tudta őket választani. Tehát ilyen szempontból nem csak a saját környezetét szerette, hanem azokat az embereket is, akik nem az Istent imádták. Azt, amikor ugye megszületik Ismael, ugye korábban beszéltünk arról, hogy a Hágárral való házasság nem az Úr szerinti volt, és nem az Úr megoldása volt a gyermek áldása. Miután elveszi, és Ismael elkezd fölnőni, azt hiszem, hogy ilyen 10-13 éves lehetett, amikor Isten azt mondja neki, hogy el kéne küldeni, illetve Sára mondja neki azt, mert volt egy olyan szintű konfliktus, hogy közben megszületett Sárának és Ábrahámnak a közös gyermeke Izsák, és Izsák kezdett fölnőni, és közben Hágárnak a gyermeke Ismael is kezdett fölnőni. És állandó konfliktus volt a két gyerek, a két anya között. És erre azt a megoldást javasolta Isten Ábrahámnak, hogy küldje el Hágárt is, és küldje el Ismaelt is. És ezen én, amikor eddig olvastam a Ábrahám történetét, így mindig átsiklottam rajta, hogy hát becsúszott egy gyerek egy egyiptomi szolgától, és akkor azt el kell küldeni. De az nem is az ő gyereke volt, az csak egy ilyen félre csúszás volt. És ha jobban elolvasok a Bibliát, akkor rájövünk arra, hogy nem egészen, mert Ábrahámnak az elsőszülött gyermeke nem Izsák volt, hanem Ismael volt. És ha egyiptomi, ha nem egyiptomi, de Ábrahámra hasonlított. Ábrahám mellett nőtt föl. Értitek? Úgy nézett ki, mint Ábrahám. Tessék?
Szerette Ábrahám.
Hogy neki édes gyermeke volt. Ez csak a mi olvasatunkban tűnik úgy, hogy ő egy ilyen talált gyerek, vagy ilyen félrecsúszott gyerek volt. De Ábrahám az nem így élte ezt meg. És akkor Isten azt mondta, hogy küldj el, akkor ezt megtette ellen, majd azt írja ezzel kapcsolatban a Pátriárkik és Proféták című könyvben, hogy Ábrahám sajgó fájdalommal engedelmeskedett az angyal szavának. Atyai szívére kimondhatatlan bánat nehezedett, amikor elküldte fiát és Hágárt. És ugye ez a pont, amikor látjuk Ábrahámnak a nagyságát, ami a hitében mutatkozott meg, hogy ez a ponton már megmutatta, hogy ő majdnem bármire képes, amit az Isten mond. Tehát ahogy olvassuk Ábrahám történetét, látjuk azt, hogy először kijött Ur-Kasdimból, elkezdett sátorozni, volt egy-két bukás, aztán volt egy-két győzelem, és folyamatosan Isten őt készítette föl arra, hogy olyanná váljon, mint Krisztus. Ezt később látni fogjuk, hogy ezt most miért említem. Pál apostol azt mondja, hogy Ábrahám hite a mérték, hogy hit pedig Ábrahám az Istennek, ugye, és tulajdonított az ő neki igazságul. Isten barátjának nevez az új szövetségben Jakab apostol Ábrahámot. Tehát, hogyha Ábrahámnak az életét globálisan megnézi, akkor sokkal több a pozitívum, mint a negatívum. Azért mondtam, hogy voltak negatív jellem tulajdonsága is, mert hogyha egy hithősről beszélünk, akkor nagyon hamar összehasonlítjuk a saját életünket az övével, és nagyon hamar elkeseredünk, és azt mondjuk, hogy mi soha nem leszünk ilyenek. Ábrahám ember volt hozzánk hasonlóan, ugyanazokat a típus hibákat hordozta, mint mi, ugyanazokat a gyengeségeket érezte magán, mint mi, és ez azért evangélium a számunkra, mert ugyanígy a lehetőség a számunkra is fennáll, hogy olyan hitre tegyünk szert, mint Ábrahám. A kiköltözésről néhány gondotot ejtenék, mégpedig azért, mert Ellen White azt írja, hogy az utolsó időben a városokból ki kell, hogy költözzünk. Ugye van egy ilyen bizonyságtételi cím, hogy ki a városokból. Én 95-ben olvastam ezt először, 1996-ban keresztelkedtem meg, és akkor, mint egy ilyen üstökös az égen, csak ezt láttam, hogy ki a városokból. És Budapesten laktunk egy ilyen társasházba, és isteni csoda és kegyelem volt, a szüleimet is rá tudtuk beszélni, hogy el kéne adni mindent, de szó szerint, tehát a telket, a lakást, volt 2-3 autónk, két autót el kellett adni, minden pénzét kell tenni azért, hogy kiköltözzünk egy Piliszántó nevű faluba. És én ezt abszolút hitből tettem, mert olvastam, és a szüleimet is Isten lelke befolyásolta annak ellenére, hogy ők nem hívők. De Isten tudta őket befolyásolni, hogy ők is ezt magukévá tegyék, ezt a gondolatot. És kiköltöztünk, és nekem ezért fontos ez a kis mozzanat Ábrahám életében, mert tudom azt, hogy mit jelent a városban élni, amikor nem megy haza az ember, mert bennmarad a zsongásba, ugyanakkor a zaj, ugyanakkor a smog, hétvégén, hétköznap mindig. És Ábrahámnak is ezért mondta Isten, hogy költözzön ki. Elemet azt írja, hogy Isten ígéretében bízva, a teljesedés legkisebb külső biztosítóka nélkül elhagyta otthonát, rokonságát, szülőhazáját. És elindult, bár nem tudta, Isten hol vezeti. Ugye csak a zsidókhoz írt levélből olvasom, hogy hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván, Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretek örökös társai volt. És nem állt azt írja tovább, hogy nem volt könnyű Ábrahám próbája, nem volt kis áldozat, amit Isten kívánt tőle. Erőszála kötötték hazájához, rokonságához és otthonához. De tétovázás nélkül engedelmeskedett a hívásnak. Nem kérdezett semmit az ígéret földjéről, hogy termékeny a talaj, egészséges-e az éghajlat, hogy kellemes-e az ország környezete, és van-e ott alkalom a vagyongyűjtésre. Isten szólt, és szolgájának engedelmeskednie kellett. Számára az volt a földön a legboldogabb hely, ahová Isten küldte. Azért érdekes ez, mert amikor én még régebben olvastam arról, hogy ez a hely, ahol ő lakott, ez milyen volt, akkor azt hittem volna, hogy Ur-Kasdim is 4000 évvel ezelőtt, tehát ugyanilyen kis porfészek, sátrak voltak, meg ilyen kaibák, és akkor az emberek ott valamit csináltak. És ugye a régészeti feltárásokból tudjuk, hogy akkor ez az Ur-Kasdim és környéke, ez olyan szintű város volt, ahol rendes emeletes házak voltak, 10-15 szobásak, meszelt, vakolt falak voltak, égetett téglák, tehát ez nem egy olyan kis... Tessék? Igen, tehát majdnem olyanok voltak, mint a mai városok. Nyilván nem volt elektromos áram, meg ilyesmi, viszont a civilizáció és a biztonság, meg a rokoni szálak azok ott voltak. Ugye mi most nem élünk ilyen nagy kommunákban, nagy családban, mert az egyik rokon Fehérvári, a másik az Csurgon, akik a harmadik Pesten, ugye elköltöznek az emberek, van kocsi, meg van telefon, de akkor az emberek együtt éltek. Tehát volt egy ház, és akkor mellettem lakott a szüleim, akkor mellette a testvéreim, és akkor a fiam, és így tovább minden. Tehát ez egy nagyon komoly szociális háló volt az akkor időben. Biztonság, vagyon, közösen vették meg, amit meg kellett, közösen adták el, mentek kereskedni, stb. Tehát egy ilyen közegből kimenni a pusztába, ahol nincs közvilágítás, nincs létbiztonság, nincs semmi, ami az övé. Ugye később látjuk majd, bár most nem fogok erről beszélni, hogy Ábrahám még a feleségét eltemetni sem tudta saját földjébe. Mert nem volt saját földje. Tehát úgy kimenne egy olyan városba, ahol van minden, egy olyan helyre, ahol meg kell, hogy kérjem a ottani lakosokat, hogy adják már el a barlangot nekem 400 siklusért, mert ha nem adják el, akkor a feleségem nem tudom eltemetni. Tehát ilyen szinten Istentől függeni az nem kis dolog. Azt írja még Vájtestvérnő ezzel kapcsolatban, hogy Isten feladatot szám neki, de a barátok, a rokonok befolyása és a jólét akadályozná a megvalósításhoz fontos jellemvonás kifejlődését. Isten kivonja őket az emberi befolyás alól, megvonja tőlük az emberi segítséget, érezteti velük, hogy az ő segítségére van szükségük, és megtanítja őket egyedül ő benne bízni. Tehát ennek ugye nem csak egy ilyen szociális, anyagi vonatkozása volt, hogy a kiköltözés az hátrányt jelent, hanem az Istenhez való függést lehetett megtanulni ezáltal. Ott, ahol a körülmények nehezebbek, ott, ahol fizikailag, lelkileg nincsen segítség, ott az ember Istenre van utalva. És ezért kellett Ábrahámnak a pusztába kiköltöznie. Ez volt az első olyan lépés, ahol Istennel közvetlen kapcsolatba és irányítás alá kerülhet. Ezért olvastam ezt a részt föl, és ezért gondoltam, hogy egy-két szót szánok erre a részre, mert a kiköltözés nélkül nem tudott volna Ábrahámnak ez a jellem tulajdonsága, ez a szintű hite kifejlődni. Egyébként beszélhetnénk most arról, de nem terveztem, hogy az elszakadás a családtól, a rokonoktól, ez nem feltétlenül kizárólag fizikai elszakadást jelent. Én nagyon sok olyan családot ismerek, ahol azért nem jár az egyik fél gyülekezetbe, mert a másik fél nem akar jönni. És azért, hogy otthon gyógyítgassa, ezért nem jön el a gyülekezetbe. Azért nem vesz részt gyülekezeti programon, mert a férje, a felesége nem akar eljönni. És ugye mind a ketten hívők, de mégis az egyik visszafogja a másikat. És nagyon fontos a családban, bármilyen kapcsolatról legyen szó, hogy az az ember, aki mellettem él, az ne fogjon vissza. Mert ha Ábrahámot a felesége visszafogta volna csak olyan szintig, hogy ne költözzünk ki, értitek, az nem olyan nagyon nagy bűn látszólag. Nem azt akart, hogy imádjanak bálványt, hanem azt, hogy ne költözzünk ki. Ábrahám nem tudott volna eljutni erre a hitre. És ez a mi életünk is fontos, hogy olyan emberekkel vegyük körbe magunkat, olyan emberek befolyása alá engedjük magunkat, akik hitben nem hátráltatnak bennünket. És ugye ezért mondja a Szentírás az, hogy a házasság kérdés az ember vizsgálja meg, mert a legnagyobb kerékkötő ebben a dologban az ember saját házastársa lehet, aki a legközelebb van hozzá. Hát ez lett volna a bevezetés Ábrahám nagy próbája előtt. Akkor szeretném, hogyha kinyitnánk a Szentírást, Mózes első könyvének a 22. fejezeténél. Tehát Mózes első könyve 22. fejezeténél. És akkor felolvasnám az első két verset. Tehát 1 Mózes 22, 1-2. És lőn, ezeknek utána az Isten megkísértette Ábrahámot, és mondta neki: Ábrahám, és azt felelt: imhol vagyok. És mondta: vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok neked. Ugye így szólt az isteni utasítás, hogy vedd a te fiadat, ama te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok neked. Pont. Lezárva. Azt várna az ember, hogyha egy ilyen szintű isteni utasítást kap, akkor legalább ezt kifejtik nekem 2 napon keresztül, és megérvelik. De ez nem történt meg. Azt mondta az Isten, hogy vedd a te fiadat, az egyetlenedet, akit te szeretsz, vidd fel Móriának hegyére, és áldozott meg égő áldozatul őt magát. És némaság. És Isten háttérbe vonult. Ott hagyta Ábrahámot ezzel a felhívással, hogy akkor engedelmeskedjem. Ki volt Izsák Ábrahámnak? Ugye Ábrahám élt 100 évet. Nem lett gyereke? 75 éves korában kapta az ígéretet, még volt 25 évet, és 100 éves korában megszületik végre Izsák. Ugye ott mindenki várt a régen, az egyetlen érték a gyerek volt. Látjuk az Ószövetségben, hogy ott darabra számolták, hogy akinek 6 volt, az többet ért, mint akinek 3 volt, vagy 4 volt. Ott egyetlen érték volt a fiúgyermek, mert ő viszi tovább a nevet, a vagyont, és akkor Ábrahám korábban mondja, hogy az Istennel, amikor beszélget, hogy kire hagyjam, mi lesz a vagyonommal? Az Eliézerre hagyjam, az én szolgámra hagyjam? Damaszkuszbeli Eliézerre, vagy kire hagyjam? Ha valakinek nem volt fiúgyermeke, akkor a neve nem ment tovább, ugye a vagyont nem lehetett kire hagyni, és úgy szépen elhalt minden. A nők is abban láttak az értéket, hogyha volt gyerekük. Ha egy nőnek volt gyereke, akkor értékesnek érezte magát. Ha a nőnek nem volt gyereke, értéktelennek érezte magát. Ábrahámék várnak a gyerekre 100 évet. Igaz, hogy akkor többet éltek az emberek, de annyival nem, hogy a 100 év az ilyen tínédzserkor lett volna. A 100 év a 100 év. És ez azért fontos nekünk is, mert mi is elvünk esetve, hogyha nem következik be az életünkbe az a dolog, amit szeretnénk 1-2-3 éven belül. Már 30 évesek, és még semmi nem történt, meg már 40, és hát már lekéstük ezt a mindenféle vonatot. Ábrahám nem így volt. Ábrahám 100 éves koráig még mindig várt. És 100 éves korában, amikor megszületik a gyerek, akkor látja azt, hogy igen, az Istennek az ígérete betérsett. Sárának mit jelentett ez a gyerek vajon? Mindent, nem? Mindent. Az anyának az egyszülött, az egyetlen, nem volt 2-3, egyetlen gyermeke volt, Izsák. Neki minden volt. Ábrahámnak is a mindene volt, a szemük fénye volt. Izsák felnő, és 20 éves kora körül kapja Ábrahám ezt a utasítást. Egy apának, amikor fölnevel egy gyereket 20 évig, amikor Izsák már kezdett volna tényleg férfi korba lépni, már nem volt gyerek, és már majdnem teljesen férfi volt, és a szem előtt nőtt föl, azt mondja Isten, hogy akkor ezt a gyereket most meg kell ölni. Mit érzett volna Ábrahám ekkor? Milyen sugallatai, milyen gondolatai lehettek? Ez biztos csak félreértette, nem? Ilyet Isten nem kívánhat. Ez biztos, hogy nem úgy lesz. Rosszul hallotta. Kiment a sátor elé, és újra imádkozott el, mert azt írja, hogy mikor ez megtörtént, Isten elment a sátor elé, és úgy imádkozott, mint még soha. Nem jött válasz. Aztán Ábrahám elment oda, ahol az angyalokkal korábban találkozott. Hát, ha jön egy angyal, és elmondja, hogy ez nem így van. Vagy elmondja, hogy így van, de ezt kell tenni. Elment oda, és senkivel nem találkozott. Jött-e megerősítése Istentől? Semmi. Azért fontos ez nekünk, mert Ábrahám ilyen szintű kapcsolatban volt Istennel, hogy Isten egyetlen egy szavára őnek engedelmeskednie kellett. És ez nem kis dolga kapcsolatban volt így. Elmondta el vajon a feleségének, Sárának, hogy mire készül? Miért nem mondta el, szerintetek? Igen, az anyai szív az valószínű, ezt nem tudta volna megengedni. Nem, tehát ott olyan erős kötelékek voltak, gondolom, olyan érzelmi szálak, hogy azt mondta van Sára, hogy nem, ezt nem lehet. És azért volt ez még komoly dolog Ábrahám életében, mert egy gyermeket ő már úgy elveszített. Tehát Ismaelt ő már elküldte, és Ismael nem tért vissza. Tehát gondoljatok bele, hogy Ismaelt 15 évvel ezelőtt elküldte, Hágárra az anyjával együtt, és azóta lehet, hogy nem is látta. Pedig az első szülött gyermeke volt. És ha azt gondolta volna, hogy Isten azt mondja, hogy menj el, és áldozd meg, akkor majd Isten fog szólni, hogy hát ez csak próba volt, mégsem kell megtenni. De Ábrahámnak ott volt a lelkében az, hogy Isten már kért tőle egyszer egy ilyet. És nem csak próba volt. elküldte az elsőszülött gyermekét, és ki tudja, hogy mi történt vele. Elemet azt írja, hogy Isten gondot viselt róla, és a pusztában íjász lett, és őt is nagy népét tette, de Ábrahámot az nem vigasztalta. Engem sem vigasztalna meg, hogyha a gyerekemet elküldöm, és nem tudok róla semmit. És a pusztában a korabeli ugye, biztonság vagy biztonságtalan állapotok között ott fölnő. Lehet, hogy már meg is ölték, lehet, hogy meghalt, egy állat megölte, vagy ki tudja. Tehát Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy vegye az ő egyetlenét, akit szeret, és menj el és áldozza meg. És azon a hátteren volt ez Ábrahámnak komoly felhívás, hogy ő már egy gyermeket ugye elvesztett. És ilyen helyzetben valószínűleg, hogy a jövőképet az embernek a realitás adja, nem pedig a hit. Mi azt mondjuk itt, hogy hát ha én ott lettem volna, én megteszem. Én annyi olyan prédikációt hallottam, hogy ültem a sorok között, és azt mondtam, hogy ha én ott lennék, én megtennék. Én Péter helyében nem tagadtam volna meg az Urat. Én nem tettem volna meg, mert én nem. És arra jöttem rá, hogy amikor helyzet van, amikor Isten kér az embertől valamit, ott a jövőképet a realitás adja. Az, aminek a bekövetkezése, az abszolút reális. És az ember erre fókuszál, nem arra, hogy nekem hitem van, és az Isten majd biztos ezt meg ezt fogja tenni. Én a hétköznapokban tapasztalom azt, amikor ki kell álljak a hitemért, bármilyen anyagi vonatkozásban, vagy egészségügyi vonatkozásban, hogy teljesen más, amikor az ember egy meleg gyülekezetben beszélget a hitről, és teljesen más, amikor ott van a helyzet. Annyi gondolat jön az ember elé, és teljesen átértékeli a hitét. Amikor manifesztálódni kell az ember hitének, amikor testet kell öltenie, hogy akkor most meg kéne tenni azt, amiben te hiszel. Amire te megkeresztelkedtél, azt most meg kéne tenni. De az teljesen más. És ez csak azt tudja, aki már volt ilyen helyzetben. És Ábrahám is azért került az életében ennyi próba közé, hogy tapasztalja azt, hogy mi a hitnek a gyakorlása. Mi az, amikor elméletről beszélünk, és mi az, amikor gyakorolni kell, mert meg kell vallani, hogy ő az én feleségem. És lehet, hogy most meg fognak érte ölni. És Ábrahám a sok-sok próba után került ebbe a helyzetbe, és ugye ez nem volt könnyű. Azt mondja Isten, hogy vedd a te fiadat, ama te egyetlened, akit te szeretsz. Ha most kizárólag Ábrahámnak az egyetlen egyéről beszélnék, Izsákról, akkor ez a prédikáció arra korlátozódna, hogy megbeszéljük azt, hogy Ábrahám életében ez miért volt nehézség. De a Bibliában Ábrahám példáját nem azért írták le, hogy mi megtudjuk, hogy Ábrahám mit érzett akkor. A Bibliában a történetek azért írottak le, hogy nekünk tanításul szolgáljanak. Kérdésem hozzátok, hogy Isten kér-e tőlünk hasonló dolgot. Mondja el nekünk Isten azt, hogy vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, akit te szeretsz, és vidd fel Mória hegyére, és áldozd azt meg nekem égő áldozatul. Mire gondoltok? Mondd Isten nekünk ilyet.
Konkrétan nem. Nem ezt, de hogy mást.
Mi lehet a mi életünkben az egyetlen egy, amit mi szeretünk?
Valami kedvenc, ami arra gondolunk, ami fontos, ami érdekel.
Csináltunk már egy ilyen számvetést, hogy az életünkben mi az, ami legfontosabb? Mikor jövünk rá arra, hogy mi az életünknek a legfontosabb pontja és része? Mikor?
Mikor elveszítenénk.
Én nagyon, nagyon nagy lendülettel indultam a keresztény utamon, tényleg mint egy ilyen megszállott, pozitív értelemben persze. Amit az Isten mond, én azt mind megteszem. Vegetarianizmus. Semmi gond. Hétfőn meghallottam, hogy vegetarianizmus, kettő nem ettem húst. Olvastam, hogy a sajt se jó. Kedden meghallottam, szerdán nem ettem sajtot. Semmi gond. Én így kezdtem el a kereszténységemet. És én azt hittem, hogy nekem az Isten bármit mond, én azt meg tudom tenni. És ez ment is. Azokban a dolgokban, ami nem az én egyetlen egyen volt. És eltelt egy pár év, 5 év, 10 év, és megláttam azt, hogy mi az én életemben az az egyetlen egy, amit én igazán szeretek. És föl kéne vinni a Mória hegyére, és meg kéne ott áldozni. Azért érdekes ez, mert mindannyiunk életében eljön az a pont, ahol Isten rámutat arra, hogy ezt akkor most le kéne tenni. El kéne hagyni, mert közénk áll. Közéd és közém áll. És ha ezt meg tudjuk tenni, akkor ábrahámi hitre fogunk szert tenni. Ha nem, akkor nem. Ugye én összeírtam itt magamnak, hogy milyen dolgok lehetnek ezek a értékek a mi életünkben. Ezek lehetnek testi, fizikai dolgok, lehetnek szellemi dolgok, lehetnek lelki tónusok, indulat, sértődöttség, vágyak, érzések. Ismerek olyan embereket, akik éjjel-nappal beszélnek. Találkoztok meg olyan emberrel, aki annyit beszél, és semmit nem mond. De ez nem tartja bűnnek, mert ez nem az. És lehet, hogy a szószéken teszi ezt, lehet, hogy a családban, vagy a munkahelyen. Ő ilyen. És én azt mondom, hogy ez is lehet bűn, hogyha nem az isteni Szentlélek ellenőrzése alatt áll. Ez egy olyan kis dolog, amiben vele se gondolunk. Vagy a sértődöttség, vagy az indulat. Sok olyan ember van, aki indulatos. Aztán megbánja, de megint indulatba jön. Mózes is ilyen volt. Isten elküldött 40 évre, hogy gyógyuljon ki ebből. Mózes jó ember volt. Mózes ki akarta hozni az Isten népét Egyiptomból. De indulatos volt. Agyonvert az egyiptomi embert. Így nem lehet. Isten elküldött 40 évre. Elmennénk mi 40 évre egy pusztába? Juhokhoz, meg kecskékhez. Azért, hogy egyetlen egy jellem tulajdonságunkból kigyógyuljunk? Nem, mert az nem olyan nagy dolog. Nem? Indulatos vagyok, megbánom, ne haragudj, ti se haragudjatok, most egy kicsit elragadtattam magam, és megy minden tovább. Isten az nem így méri. Isten úgy méri, hogy az a minden egyes olyan dolog, ami benned van, mint egy vírus, ami pusztít, és befolyásol, meg kell tőle szabadulni. Olyan nincs, hogy benned marad, és akkor majd rendezzük meg úrvacsora, és akkor elnézést kérek. És azért mondom ezt ennyire konkrétan, mert minden embernek vannak olyan dolgai, amihez ragaszkodik, amiből úgy érzi, hogy ha azt leteszi, akkor elveszíti önmagát. Akkor többet nem én leszek, hogyha ezt a dolgomat elveszítem. Lehetnek ezek a dolgok eszmék, rögeszmék, szokások. Ugye itt már volt a sok beszédről, külön vélemény, kitalált világ. Sok ember egy olyan virtuális világban él, amit ő hoz létre. Nem tudom, ti ismertek olyan embert, akinek van egy vélemény a világról, és azt ő valóságnak tartja, mert azt ő hozta létre, ő találta ki. Hogy minden ember gonosz, vagy minden ember jó, vagy minden ember ilyen, meg olyan, és nem hajlandó szóba állni a bibliai értékítélettel. Hanem az alapján ítéli meg az embereket, az alapján ítéli meg a helyzeteket, ahogy ő meg szeretné ítélni. És ez is lehet egy olyan sajátja az embernek, amitől nem bír szabadulni. És azért mondtam nektek, hogy ez annyira egyedi és annyira személyes, mert minden egyes dolgunkat, minden egyes lelki tónusunkat a Biblia ellenőrzése alá kell, hogy tegyünk. És Isten, ha rámutat valamire, hogy ez nem jó, ezt tedd le, akkor azt le kell, hogy tegyük. És itt nem arról beszélünk, hogy most akkor jó-e a kóla, vagy nem jó. Mert az nem az embernek az egyetlen egy, amit ő igazán szeret. Nagyon sok esetben nem is tudjuk, hogy mi az életünkben. Nagyon sok esetben kell 5 év, 10 év, 50 év, vagy 100 év, mint Ábrahámnak, hogy megtudjuk azt, hogy mi az, ami ezzel a legjobban ragaszkodunk. És ugye erről volt már szó, hogy az ember akkor jön rá, hogy mi az a dolog, amit a legjobban szeret, amikor el kell tőle válni. Addig a pillanatig nem tudjuk, hogy mi az. Amikor el kell tőle válnunk, akkor jövünk rá arra, hogyha ezt a dolgot letesszük és megszabadulunk tőle, akkor nem marad semmi az életünkben. Akkor kiüresedünk. Mert anélkül semmi vagyok. Mert az vagyok én, az Juhász Zsolt, amit az Isten elkért tőlem. Ha odaadom, akkor összecsuklok, mint egy ilyen marionettbábú, akinek elvágják a damiját. Ezt én saját tapasztalatból mondom, mert tudom azt, hogy az én életemben is vannak olyan pontok, ami az én lényemnek az eszenciája. Amire én azt mondom, hogy ez magam vagyok én. Csak az a gond, hogy ez nem Krisztus szerinti. És ettől meg kell szabadulni, le kell faragni és le kell vágni, hogy Isten élhessen bennem. Ha az ember nem tudja, hogy az életének mi az egyetlen egy gyermeke, mint Izsák, akkor mi a tehendő? Istent kell kérni. Dávid király mit mondott az egyik zsoltárjában ezzel kapcsolatban? Emlékszünk még rá? Vizsgálj meg!
És lájt meg az őnek. Vagy ne borosságban nyújtva meg.
Hogyha Istent megkérjük erre, akkor mi a véleményetek, hogy Isten válaszolni fog erre, a válasz meg fog érkezni, és rá fog mutatni, vagy pedig nem biztos. Ha Istennek azt mondjuk ma, hogy Atyám, nem látom, hogy van az életemben fontosabb dolog, mint Te. Én úgy látom, hogy nincs olyan, de kérlek, hogy mutasd ezt meg nekem. Isten rá fog mutatni akkor erre?
Igen.
És ez a mi döntésünk. A vakságot és a látást az ember dönti el, hogy vak akar lenni, vagy látó. Nem az a baj, hogy az ember vak, hanem ha vak akar maradni. Azért senkit nem fog Isten kárhoztatni, mert valaki vak volt, vagy süket. Nem. Ha az ember azzá teszi magát, és nem akar gyógyulni, akkor ez már baj, ez már probléma. Akkor haladjunk tovább a történetünkben. Ugye 1 Mózes 22. fejezeténél jártunk. A 3-tól a 8. versig olvasnám föl. Felkelt azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelte az ő szamarát, és maga mellé vett 2 szolgát, és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkelt, és elindult a helyre, amelyet néki az Isten mondott. Harmadnapon felemelte az ő szemeit Ábrahám, és látta a helyet messziről. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig, és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. És vette azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltette azt az ő fiára Izsákra, ő maga pedig kezébe vette a tüzet és a kést, és mentek ketten együtt. És szólt Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához, és mondta, atyám, azt pedig mondta, itt vagyok, fiam, és mondta Izsák, imhol a fa, imhol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? És mondta Ábrahám, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mentek ketten együtt. Ellen White azt írja, hogy amikor Ábrahám a hegyre fölnézett, akkor ott volt egy fényes felhő, és ez jelezte, hogy oda kell menni. És az Ábrahámnak egy bizonyos fajta megerősítés volt, és Isten ezt komolyan gondolja. Hogy ezt Isten hangja volt, nem pedig egy ilyen halucináció, amit sátán sugalt neki. És nekem újra mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly lelki szint, hogyha valaki a fiát képes feláldozni egy isteni sugallatra, egy isteni hangra. Olyan kapcsolatban volt Ábrahám Istennel, ő tudta azt, hogy ez a hang Istentől jön. Aztán kapott egy bizonyos fajta megerősítést, hogy oda. Nem azt mondta, hogy akkor mégiscsak ne, vagy mi fog történni, föltámasztom, vagy nem kell megölni, vagy majd 1000 év múlva támasztom föl, ezt nem mondta. Azt mondta, hogy oda kell fölvinni. Mi eltett Ábrahámnak, amikor a gyereke megszólalt Izsák, hogy atyám. Atyám, ez az egy szó, hogy atyám, édesapám. Megvan minden, de egy van, ami hiányzik, az áldozat. És Ábrahám nem érezte azt, hogy még el kéne mondani neki. Nem tudta még elmondani. Bízott abban, hogy valami fog történni, valami. Azt mondta, hogy Isten majd gondoskodik. Nyilván ezt nem úgy gondolta, hogy majd fönt majd lesz egy állat beakadva a csipkebokorba, és majd fiam, majd azt megoldjuk, hanem azt mondta, hogy fogalmam sincs, mi lesz, fiam. Az Isten majd megoldja. Nem tudom, mi fog történni, de valami fog. Remélem, hogy valami fog történni. És akkor a 9. versben el kell, hogy mondja, mert följönnek a hegy tetejére, és ott már Ábrahámnak muszáj, hogy elmondja Izsáknak, hogy miért jöttek ide, és hogy mire készül. Hogy pedig eljutottak arra a helyre, amelyet Isten neki mondott, megépítette ott Ábrahám az oltárt, és rárakta a fát, és megkötözte Izsákot, az ő fiát, és feltette az oltárra a farakás tetejére. Egyetlen egy vers szól arról, hogy mi történt, és aztán tovább siklanánk gyorsan. De hát tudtok képzelni, hogy ez egy milyen beszélgetés lehetett? Fölmegy Ábrahám a hely tetejére. Nem azért megy föl, hogy Istennek egy újabb oltárt építsen, és egy galambot levágjon. Azért megy föl, hogy a saját fiának, a saját kezével elvágja a torkát, bocsánat, hogy ilyen profánul fogalmazok, és utána alágyújtson. Értitek? Tehát nem azért ment föl, hogy ott majd valamivel Istennel beszélgetnek, hanem azért, hogy a saját kezével a fia életét kioltsa, utána alágyújtson, és megvárja, hogy elégjen. És ez a cél. Nem más, ez a cél. Viszont volt egy bökkenő, az, hogy Izsáknak ezt el kellett mondani. Izsák hány éves volt ekkor? Előbb már volt erről szó. 20 éves volt Izsák. De egy 3 éves gyerekről volt szó, hogy Izsák, te leszel az áldozat. Megkötözzük, föltesszük a fára, és nem erről volt szó. Izsák egy erejtejében lévő fiatal ember volt. Milyen volt Ábrahámnak elmondani neki, hogy fiam, te vagy az áldozat. És keveset foglalkozunk Izsáknak a jellemével, de milyen volt Izsáknak azt mondani, hogy atyám.
Igen.
Atyám, megteszem. Azt írja Vájtestvérnő, hogy Ábrahám reszkető hangon elmondta a fiának Isten üzenetét. Izsák rémül csodálkozással hallgatta, mi lesz a sorsa, de nem ellenkezett. Elmenekülhetett volna a gyászos végzet elől, ha akart volna. Izsákot gyermekkorától fogva készséges, bízó engedelmesére nevelték. És mikor megtudta Isten akaratát, engedelmesen meghajolt előtte, osztozott Ábrahám hitében, és megtiszteltetésnek tartotta, hogy életét feláldozhatja Istennek. Gyengéden igyekezett könnyíteni atya fájdalmán, figyeltek, és segítette, hogy erőtlen kezével odakösse az oltárhoz. Ezt tudtok, hogy milyen lehetett? Hogy oda ment Izsák a fához, és azt mondta, hogy atyám, a kezemet szerintem így kösd meg, mert az életösztön az erősebb lesz nálam akkor mindennél. És ha így kötöd meg, akkor el tudok menekülni. Úgy kötöd oda, hogy ne lehessen baj. Értitek? Amikor valaki utasítást ad a saját végzetével kapcsolatban, hogy atyám, ez így neked is jobb lesz, és nekem is. És megbeszélték, hogy mi fog történni. És Ábrahámnak volt ideje gondolkozni ezen, de Izsáknak mennyi ideje volt? Ábrahám 3 napot vergődött ezen, hogy most mi legyen. Egész éjszaka imádkozott. Azt olvassuk, hogy Ábrahám 3 napig mentek, ő nem aludt. Mindenki lefeküdt, kiment a táborba, és imádkozott, hogy mint még soha, hogy Isten valamit adjon, valami világosságot kapjon, ezt nem tudja megtenni. Elmondta Izsáknak, és Izsáknak mennyi ideje volt rá? 5 perce? Fél órája? És miről volt szó ott? Arról, hogy egy áldozatot hoznak az Istennek? Nem. Arról, hogy a 20 éves élete, a minden lehetőséggel teli élete ott meg fog szakadni? És soha többet nem megy haza? Soha többet nem látja az anyját, a szolgákat? Az a város, amiben miniváros, ahol éltek Ábrahámék, az arról nem beszél a Biblia. De volt 1000 szolgája. Több ezer szolgának volt 1000 gyereke. Értitek? Ott egy kis kolónia élt. Tele voltak áldással, pénzzel, mindennel. És Ábrahám gyereke, Izsák 20 éves korában egyszerűen tele volt életerővel és reménnyel. És ott akkor azt a döntést kellett meghoznia, hogy vége. Vége. És akkor még ember nem támadt föl. Tehát nem úgy volt, hogy 3 évvel ezelőtt föltámadt egy ember, ők ezt látták, és hitből megpróbáljuk mi is. Olyan volt, mintha most én vállalkoznék erre, miben bízhatnék? Nem láttunk még embert föltámadni, én legalábbis nem. Valószínűleg tartanám, hogyha most azt mondom, hogy az életemet leteszem, akkor nincs holnap, hanem majd Jézus eljövetel, akkor esetleg föltámadok, talán. És azért mondtam kicsit korábban, hogy amikor az ember hite testet kell, hogy öltsön, akkor teljesen más, mint mi beszélni róla. És Izsáknak ott nagyon gyorsan eljött egy olyan pont, ahol a hitét meg kellett, hogy élje. És nem akármilyen módon, hanem olyan módon, hogy vége. Vége az életének. Itt azt olvassuk a 10-től a 14. fejezetig. 1 Mózes 22.10-től 14-ig. És kinyújtotta Ábrahám az ő kezét, és vette a kést, hogy levágja az ő fiát. Akkor kiáltott neki az Úrnak angyala az égből, és mondta, Ábrahám, Ábrahám, ő pedig felelt, itt vagyok. És mondta, ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem kedveztél te fiadnak, a te egyetlenednek én érettem. És felemelte Ábrahám az ő szemeit, és látta, hogy íme háta mögött egy kosakat meg, szarvánál fogva a szövevényben. Oda ment tehát Ábrahám, és elhozta a kost, és azt áldozta meg égő áldozatul az ő fia helyett. És nevezi Ábrahám annak a helynek nevét Jehova Jirnek, azért mondják ma is, az Úr hegyén a gondviselés. Ellen White-nál olvastam valahol, hogy az egész világ egyetem érdeklődéssel figyelte, hogy vajon Ábrahám egy bűnös teremtmény megteszi ezt. És a stratoszféra tele volt angyallal, és alig várták, hogy valamit tegyenek, mint Jézusnál a Getsemáné kertben. Alig várták, hogy Ábrahámnak segítsenek, és nem tehették meg. Amikor Isten azt mondta, hogy most már muszáj, mert megtenné. Tehát Ábrahám eldöntötte. Ábrahám nem az volt benne, hogy várok, kivárok, ameddig lesz valami, hanem ő eldöntött, hogy megteszi. Meghozta a döntést, és cselekedett. És akkor kiáltott az angyal. Valószínű, Ábrám olyan ideg állapotban volt, hogy ott nagyon hangosan kellett rászólni, hogy felfogja, hogy mi történik. És oda kiáltott az angyalnak, hogy ne tedd meg. És Ábrahám nem tette meg, és akkor ugye, ahogy olvastuk, egy kost találta a szövevényben, és azt áldozta meg helyette. Azt ír Ellen White, hogy az Izsák helyett feláldozott kos jelképezte Isten fiát, aki később meghalt helyettünk. Amikor Isten az embert a törvény áthágása miatt halálra ítélte, az atya fiára tekintett, és ezt mondta a bűnösnek: éj, találtam váltságdíjat. A párhuzam Ábrahám áldozata és az atya áldozata között majdnem tökéletes. Ez a fajta ábrahámi tett, amit a fiával közösen hoztak meg, ez jelképezi a megváltás tervét abban az értelemben, hogy az atyának is ugyanilyen nagy dolgot kellett megtenni Jézusért. És Jézusnak is ugyanilyen nagy dolgot kellett megtenni az emberért. Jézust képviselte Izsák, és az atyát képviselte Ábrahám. Itt azt olvassuk Ellen White-nál, hogy az Ábrahámnak szóló parancs, amely fia feláldozását követelte, felkeltette az egész mennyi érdeklődését. A mennyei lények feszülten figyelték a parancs teljesítésének minden mozzanatát. Amikor Izsák hol van az égő áldozatra való bárány kérdésére Ábrahám így válaszolt: Isten majd gondoskodik bárányról. Amikor az angyal visszafogta az atya kezét, amely már-már megölte fiát, és Izsák helyett Isten gondoskodása folytán a kos lett az áldozat, fény derült a megváltás titkára, és az angyalok is jobban megértették azt a csodálatos tervet, amelyel Isten gondoskodott az ember megváltásáról. Én gondolkoztam sokat azon, hogy milyen lehetett, amikor az ember bűnbe esett, és ugye azt olvassuk, hogy békesség tanácsa volt az atya és fiú között. És azt olvassuk, Ellen White írja, hogy amikor megtörtént a bűnbeesés az angyaloknál, az angyalok fellázadtak, és tényleg résztjüké vált a bűn, akkor az atyához elment Jézus, és megtanácskozták, hogy mi a megoldás. És én valószínűleg tartom, már ezt nem olvastam sehol, hogy az atyának a gondolataiba jutott először az, hogy egyetlen megoldása van ennek. Ugye a jelképek ugye erről beszélnek. És milyen lehetett az, amikor az atya elmondta Krisztusnak, hogy van megoldása ennek a helyzetnek. Van megoldása annak, hogy a mi barátaink, az angyalok, akikkel a mennyországban vagyunk, és bűnbe estek, ne vigyék tovább ezt az egészet, és ne írtsák ki az embert, akit a saját képünkre teremtettünk. És amikor Jézus meghallotta, hogy mi a megoldás ennek a borzalomnak, akkor nem azt mondta, hogy nem, én ezt nem teszem meg, hanem azt mondta, amit Izsák mondott ott fönt a hegyen, Mória tetején, hogy atyám, megtiszteltetésnek tartom azt, hogy részt vehetek ebbe a tervbe. Jézus volt a legjobb fiú. Ugye azt mondtuk az előbb, hogy Izsák milyen jó gyerek volt, nem? Engedelmes volt, készséges volt, hívő volt. Jézus volt a legjobb fiú. Ő volt a legkészségesebb, a legengedelmesebb, a legsegítőkészebb. Valamelyik szombatiskolában, azt hiszem 2-3 héttel ezelőtt volt szó Jézus áldozatáról, és gondolkoztam azon, hogy ugye azt tartjuk, hogy csak Jézus lehetett az egyedüli áldozata és megoldása a bűnnek. És azt mondja Jénés a könyv, hogy méltó a megületett bárány. Ugye ezt énekeljük majd, ha oda kerülünk. Hogy mi az oka annak, hogy egy angyal nem tudta volna megtenni ezt, vagy egy ember? Hogy? Teremtett lény mondjuk. De mi az oka? Tehát ugye, mert ezek olyan státuszok, ami adatot. Teremtő, teremtmény, angyal, ember. Tehát ezek egy felvett tulajdonság, vagy szerzett tulajdonságok. De én úgy érzem, hogy itt másról beszél a Szentírás. Hogy kizárólag miért csak Jézus tudta ezt meghozni, ezt az áldozatot. Miért vagyom? Mert? Törvény. Nagyon sok oka van, de van egy olyan oka, amire én gondolok, ami miatt más nem tudta volna ezt meghozni. Mégpedig azért, mert nem tudta volna senki megtenni ezt. Igen, abban a helyzetben, amikor Jézus ott állt a kereszt előtt. Ugye elemelt azt írja, hogy Jézus nem látott túl a síron. Viszont Isten volt. Tehát, hogyha én nem látok túl a síron, én ember vagyok, az emberi agyam az ekkora. Meg mindenem, a felfogó képességem is. Jézus Isten volt teljes mértékben. És ha egy Isten nem lát túl a síron, azt tudjátok, mit jelent? Ha valaki a teljes elkárhozást föl tudja fogni, akkor Jézus ott fölfogta. Jézus megértette azt, hogy nincs tovább. Ő megértette. Annyira nagy volt a bűn rajta, annyira nagy volt a nyomás, az atya ugye elhagyta őt, idézőjelbe, eltakarta, sötétség, hogy ő nem látott túl a síron. Bármilyen más lény ebbe a helyzetbe nem vállalta volna. Én ezt valószínűleg tartom. Tehát sem ember, sem angyal, sok ember odadobta az életét a másik emberért, egy ügyér, egy eszmér. Ugye a háborúk erről szóltak, a hősök erről szóltak, de nem úgy, hogy teljes mértékben felfogja, hogy most mi történik. Felfogja azt, hogy ha én most egy lépést még előre megyek, akkor soha többet nem létezem, és nincs visszaút. És egy ilyen helyzetben Jézuson kívül nem tartom valószínűleg, hogy ez sok ember, vagy angyal meg tudta volna tenni. És Jézus megtette, és ezért mondjuk azt, hogy és ezért mondják azt a mennyei lények, és majd mi is mondjuk azt, hogy méltó a megöletett bárány, hogy vegyen tisztességet, vegyen erőt, és vegyen hatalmat, és mindent. Mert ő erkölcsileg hozta meg ezt a döntést. Jézus erkölcsileg magaslik ki minden teremtmény közül. Nem az át, hogy ő az Isten, ő a teremtő, és hatalmilag sokkal nagyobb mindenkinél. Az egy dolog. Ez egy szerzett, felvett tulajdonsága Jézusnak, amit az atyától kapott, mint ő nem teremtő, ugye ő született, és ezt nem tudjuk pontosan, hogy a létformája az mit jelent, de erkölcsileg az ő saját döntése volt az, hogy ő letette az életét. És ezért Jézus az Isten fia, és ezért méltó a megöletett bárány, mert ő ezt döntés szinten hozta meg. Mi az, amit mi tanulhatunk Ábrahám esetéből? Ugye a végéhez érünk a ige hirdetésünknek. Néhány pontból összettem azt, hogy mi az, amit mi nekünk le kell, hogy szűrjünk ebből az esetből. Erről már volt szó, csak így pontokba szedve még egyszer nézzük át. Ugye Ábrahám olyan kapcsolatban, olyan vezetettségben volt Istennel, hogy úgymond egy hang, egy látomás hatására a fiát kész volt feláldozni. Tehát olyan szintű vezetettségben volt, hogy bármit megtett az isteni hangra. Azt mondja Isten, hogy nem kedveztél a te fiadnak. Ezt tudjátok, mit jelent? Hogy nem kedveztél önmagadnak, inkább nekem kedveztél. Ez is egy mondat a Bibliában, egy 2-3 szó, hogy nem kedveztél neki, de ez azt jelenti, hogy nem önmagadnak kedveztél, hanem nekem kedveztél. Ez a mi életünkben is napi szinten előjön. Én hányszor elterveztem azt, hogy hazamegyek, és én olvasni fogok. És mi lett a vége? Most ugye nem kell felsőlem, hogy számítógép, tévé, vacsora, telefon, teljesen mindegy. Az ember napról napra magának kedvez, nem az Istennek. Nem kell, hogy Mória hegyén legyünk ahhoz, hogy Istennel tudjunk dönteni. Ábrahámról azt mondja Isten, hogy nem kedveztél te fiadnak, nekem kedveztél. Mi is kedvezhetünk Istennek, és ugye a saját üdvösségünknek, hogyha hazamegyünk, vagy szombaton délután otthon vagyunk, és Isten keressük. De napi szinten sokszor sajnos saját magunknak kedvezünk. A 10 balga szűznél azt olvassuk, hogy valamiük hiányzott. Valamiük hiányzott. Tudjuk, hogy mi az, ami hiányzott? A tartalék. Volt olajuk? Valamennyi volt? Mikor derült az, hogy nincs olajuk? Amikor kellett volna. Azért érdekes ez, mert én tudtam, hogy most ide fogok jönni hozzátok szombaton. Köszönöm szépen. Voltam kedden Veszprémben, egészségügyi témában tartottam előadást. És tudtam, hogy fogok ide jönni, és tudtam, hogy miről fog beszélni. És azt hittem, hogy egy-két nap alatt úgy ráhangolódok a kérdésre, vagy óra alatt talán. Hiszen ismerem a témát, Istennel élek napi szintű közösségbe. Viszont a munkám, most van 2 munkahelyem, meg az iskolába is járok, meg nagyon sok minden van. Olyan szinten le vagyok terhelve, hogy amikor elkezdtem direktbe készülni a mai napra, akkor tudjátok, mit vettem észre? Nem bírok ráhangolódni. Tudjátok, hogy megijedtem? Soha életemben nem volt még velem ilyen. Soha. Elővettem a Bibliát, elővettem a témát, és semmit nem mondtak a szavak. Nem jött a gondolat. Nem jött az ikletés. Én még soha nem éreztem ilyet. És azt hittem, hogy jönni fog, mert miért ne jönne? Nem vagyok bankrabló, dolgozok. Tartok előadást, és készségem van arra, hogy Istennél bármit megtegyek. A tíz szűznek is most nem ez a téma, és nem akarok belemenni. De nekik is volt készségük, tudtak mindent, kimentek a vőlegény elé. Volt olaj, volt lámpás, volt igeismert, volt minden. De amikor elő kellett venni, rájöttek, hogy üres. És két eset lehetséges itt közülünk, akik itt ülünk a helyiségbe. Azért mondom ezt én ünnepélyesen, mert a késő eső kiáradása nagyon közel van, a küszöbön van. Az ember fog örök életet nyerni, akire a késő eső kiárad. Ábrahámnak volt olaja. Ábrahámnak a kancsója tele volt olajjal. És Izsáknak is, értitek? Jött a helyzet, és megtette. Nem könnyen, mert majdnem belehalt, de megtette. Itt ülünk a teremben, 20-an mondjuk. Tudjátok, hogy mi lesz a kérdés, hogyha a késő eső kiárad? Hogy te jössz én hozzám, hogy hol lehet venni olajat, vagy én meg te hozzád. Értitek a különbséget? Ez lesz a különbség. És én most a héten megértettem azt, hogy ezt nekünk napi szinten kell komolyan venni. Isten bennünket napi szinten akar vezetni. Mi ne egy nagy próbára kondicionáljuk magunkat, hogy majd a vasárnap törvény, és a majd akkor szombat és munka, és erre készülünk, hogy majd mi megálljunk. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy napi szinten tudunk-e isteni vezetettség alatt lenni olyan szinten, hogyha Isten szól, hogy vidd ki a te fiadat a Mória hegyére, akkor meg tudjuk ezt tenni. És Izsáknak is, amikor odaáll elé az apja, hogy fiam, föl kéne feküdni arra a farakásra, akkor Izsák nem azt mondja, hogy atyám, ez talán majd máskor, hanem Izsák abban a pillanatban hoz egy olyan döntést, amire emberek egész életen át készülnek. Mert volt olaja. Mert a kancsó, a lámpás tele volt olajjal. És ezt az üzenetet küldi nekünk Isten Ábrahám és Izsák példáján keresztül, hogy nekünk minden nap készen kell, hogy legyünk. Tehát Ábrahám mindent megtett, amit kért tőle. Olyan szintű vezetettség alatt volt, ahogy az előbb ezt hallottuk, és olyan szintű totális engedelmesség alatt volt Ábrahám, hogy Isten bármit kért tőle. Tehát abszolút értelembe vett bármit, ő ezt megtette. Az utolsó gondolat a gyakorlati részemnek. Azt mondja Jézus egy alkalommal, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Mi közel ennek az igének Ábrahám esetéhez? Ugye mi itt most arról beszélünk, hogy Ábrahám életét, Ábrahám hitét kell, hogy elsajátítsuk. Nincs más hit, csak ez. Hogy jön akkor ide ez az ige, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát? Most halljuk Ábrahám életét, és azt mondjuk, hogy ez nekünk vonzó. Ugye? Hazamegyünk és szeretnénk gyakorolni. Atyám, minden más lesz. És eljövünk következő szombaton, és meg fogjuk állapítani, remélem nem így lesz, hogy nem sok minden történt. De miért? Mi az oka ennek? Azt mondja Jézus, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Ha valaki Jézus után akar menni, mit kell, hogy megtagadjon? Önmagát. Hát ha én azt mondom, hogy atyám, utánad akarok menni, Jézus azt mondja, akkor viszont tagadja meg magát. Hogy? Igen, és tudjátok, azért fontos ez, mert ha nem lokalizáljuk és diagnosztizáljuk magunkba azt, hogy az ember az megosztott állapotban van. Akármennyire is nem akarunk erről tudomást venni, de amiről Pál apostol beszél a római levélben, az minden emberben működik. A bűn minden emberben olyan szinten, génállomány szintjén jelen van, hogy egy olyan akarat, egy olyan késztetés van folyamatosan jelen, ami az én döntésem ellen dolgozik. És hogyha ezt el tudjuk magunkba szeparálni, akkor tudunk küzdeni. Ha nem tudjuk elszeparálni, nem tudunk küzdeni. Ez nagyon fontos. Hogyha mi azt mondjuk, hogy én vagyok, az is én vagyok, meg ez is én vagyok, meg minden én vagyok, nem tudunk küzdeni ellene, mert nincs mi ellen küzdeni. És azért tartom ezt fontosnak, mert én nem egy embert ismerek, aki azért marad el a gyülekezettől, azért marad el Krisztus követésétől, mert azt hiszi, hogy a benne lévő Isten akaratával ellentétes késztetés az ő késztetése. És ezért azt mondja, hogy én becsületes, őszinte ember vagyok. Nem hallottatok ti még ilyet? Őszinte ember vagyok, én nem akarok oda menni. Én nem akarom Istent követni. És nem fogja föl, hogy az embernek a döntése és a belső készhetés az két külön dolog. Azt mondta Jézus, hogy Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom. Vidd el tőlem ezt a poharat, mindezáltal ne úgy legyen én akarom, hanem amint te. Ha Jézusnál, akiben nem volt bűn, jelen volt egy Isten akaratával ellentétes akarat, vélemény, vagy bármi, akkor a mi életünkben ez nincs jelen vajon. Ha felismerjük azt, hogy bennünk olyan szintű készhetések vannak, amik Isten ellen, a Biblia olvasás ellen, az ige tanulmányozás, az imádság ellen valók, akkor ismerjük föl, hogy ez nem én vagyok. Ez nem az én akaratom. Ez nem az én döntésem. És Atyám, segítsél, adj erőt, hogy lenyomjam ezt a pokolot, ami bennem van. Aki ezt felismeri, Isten segítségét kéri, Isten segíteni fog és győzni fog tudni. Ha nem kérjük, akkor nincs mi ellen küzdeni. Isten nem tud segíteni, mert nem lesz mi ellen, hogy segítsem. Az utolsó gondolatot mondanám most el nektek, mégpedig azt, hogy Isten kétfajta engedelmességet kér az embertől. Az egyik fajta engedelmesség, amikor a bűnt kell elhagyni. Az egyik fajta engedelmesség az, amikor Isten felszólít bennünket, hogy hagyjuk el a bűnt. A második szintű engedelmesség az, amikor Isten felszólít bármire, ami nem bűn, hogy hagyjuk el. Jézus nem követett volna el bűnt, hogyha a keresztről leszáll és visszamegy a mennybe. Jézus nem követett volna el bűnt akkor, hogyha Getsemáné kertben fogja és elsétál. Nem lett volna bűn. Isten azt kérte, hogy tedd meg. De Jézus, annak ellenére, hogy erkölcsileg nem volt kifogásolható az, ha mondjuk visszalép, ennek én nem megtette. Amikor Ádám és Éva a paradicsomban a fa előtt volt, akkor mi volt a baj annak a fának? Semmi az én világon. Úgy van. A fa jó volt, a fa szép volt. Ugye tetszett Évának a fa? Éva is tetszett a fának. Semmi gond. Nagyon jó volt a gyümölcse. Egészséges volt, finom volt. Egy gond volt vele. Isten azt mondta, hogy ne tedd meg. Ez a két fajta Isten iránti engedelmesség létezik. Az egyik, amikor a bűnt el kell hagyjuk. Isten azt mondja, hogy ne tedd meg, mert ez bűn. Ennek halál a vége. Mindenkié. A második szint, ami viszont már ábrahámi szint, ami már jézusi szint, hogy független annak a dolognak, a kérésnek, az erkölcsi megítélésétől, követnünk kell azt. Értitek? Tehát nem azt kérte Isten Ábrahámtól, hogy a bűnét hagyja el, hanem azt, hogy ölje meg a fiát. Ilyen törvény nincs. És az nagyon fontos a mi életünkben is, hogy a végső szint, ahova nekünk el kell jutni, az nem az, hogy a mi bűneinket elhagyjuk. Ami egyetlenünket, ami bűn elhagyjuk, hanem az, hogyha az Isten bármit kér tőlünk, függetlenül annak erkölcsi megítélésétől megtesszük. Isten erre szólít föl bennünket, ehhez adja az erőt, és ez a lehetőség mindenki számára adott. Szerettem volna nem egy letargikus igehirdetést tartani, remélem, hogy nem is volt az. Úgy érzem, hogy Krisztus az, aki előttünk járt, aki mindent megtett, és úgy érzem, hogy ha őre tekintünk, akkor az a minta, ami az ő életében testet töltött, a mi életünkben is meg fog valósulni, működni fog. Én ehhez kívánom Jóisten áldását és a Szentlélek vezetését. Amen.
Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és hálásak vagyunk neked Ábrahám példája miatt. Hálásak vagyunk neked, Atyánk, Krisztus áldozatáért. És kérünk téged arra, hogy segítsél, hogy az ő élete ne legyen hiába való a mi életünkre nézve. Segíts, Atyánk, abban nekünk, hogy a Szentlélek által győzővé válhassunk. Adjál nekünk erőt, Atyánk, ahhoz, hogy Krisztusi életet élhessünk. És nyisd fel a mi szemeinket, hogy látóvá váljunk, és a füleinket, hogy hallóvá válhassunk. Kérünk, Atyánk, hogy legyél velünk a mai nap hátra lévő részében is, és kérünk, hogy a Szent Lelket áraszt kiránk, és segítsél nekünk abban, hogy jó bizonyságaid lehessünk mind angyalok, mind emberek előtt. Köszönjük Istenünk, hogy most hallgatsz bennünket Jézus nevében. Amen.